Ilyen lenne az összes megcsalt és becsapott nő, a szabad elfogulatlan gondolkodásukat elveszített asszonyok, lányok, akik már nem képesek józanul gondolkodni, alvajárók, akik nem hallanak, nem látnak és sérült lélekkel egyensúlyoznak saját érzéseik és a valóságosnak hitt képzeteik között. Így fakad ki Lizi, Pap Éva regényének főszereplője, és aki miatt elkezdődik ez a pokoljárás, az a családjuk barátjának hitt Claudia. Róla ezt mondja: K mondatai, mint a fonálférgek, fúrták be magukat az agyamba. Hamis volt a közvetlensége, és felbosszantott, hogy egy szemernyi tapintat, szégyenérzet, megbánás sem volt benne. Elképesztő női eszköztár birtokosa volt, és mindent bevetett, amit csak tudott. Azt akarta érzékeltetni, hogy egyenrangúak vagyunk, hogy egyformán becsaptak bennünket. A birtokos hangján sorolta a tényeket, ő, aki néhány jelentéktelen tárgyon és egy gyereken keresztül őriz a férjemből egy darabot, szilánkokat, akár egy trófeát. Érted már, hogy milyen típusú nő ez? A két nő között pedig ott a férj, Tomó, és annak rokonai, akik, nem tudni milyen oknál fogva, a szerető mellé állnak. Pap Éva új könyve, A megbocsátás, nem csak a nő, hanem a férfi szemszögéből is megmutatja ezt a drámát, és hogy miért, arról kérdezem először az írót.
Nagyon sokat gondolkodtam egyébként. Ez a harmadik könyvem, és érdekes, hogy az első kettőnél ez nem volt kérdés, itt viszont igen, és szerintem azért, mert fontosnak tartottam szerzőként megmutatni, hogy mit gondolt, és hogyan élte meg ezt az egész folyamatot a férfi is. Így alakult ki, hogy akkor legyen két hang. Ezzel én azt hiszem, hogy még izgalmasabb lehet megmutatni ugyanazokat a jeleneteket vagy folyamatokat két szemszögből, hiszen több olyan jelenet van, ahol az olvasó majd látni fogja, hogy a nő ezt gondolta, ezt érezte, még azon is elgondolkodott, hogy vajon a párja mit, és hogy akkor a második részben pedig láthatjuk ezt, hogy ez így volt, vagy nem így volt, vagy teljesen másképpen. Nagyon érdekes, hogy amikor elkezdek írni egy történetet, akkor valahogy a könyvesboltban, a polcon olyan könyvekért nyúlok oda ösztönösen, amik ebben a folyamatban nekem segítenek fölkészülni, és egyszer csak oda nyúltam Máraiért, mert Márai nagyon régóta izgatott, és akkor mondom, az igazi, leveszem a polcról. És amikor elkezdtem olvasni, akkor néztem, hogy ez a könyv nekem nagyon tetszik, és valójában onnan merítettem az ötletet, hogy akkor legyen egy női rész és egy férfi rész.
Ugye azt mondjuk, hogy ez a férj megcsalja a feleséget, ez egy klasszikus téma. Ez egy ismert helyzet, hogy a házasságban valaki megbotlik, és ugye nem feltétlenül biztos az, hogy kilép a kapcsolatból, de hogy milyen áron nem lép ki.
Tény és való, hogy manapság is, meg hát régen is azt gondolom, hogy ez nagyon sokakkal megtörténik. Ennek a történetnek viszont azt gondolom az a különlegessége, hogy itt történik még valami más is. Ugye a gyerek születése, aminek a körülményei azért nem olyan egyértelműek.
A külső kapcsolatban.
Így van, és az váratlan mind a férfi, mind a nő számára, és hogy amilyen dolgok utána történnek, és ennek az egésznek a megoldása, vagy inkább a végkifejlete lesz érdekes, én azt gondolom, végigmenni ezen a folyamaton, és én azt tapasztalom, hogy az olvasók azt mondják, hogy valóban elgondolkodnak rajta, és nagyon sok olyan visszajelzést hallok, amelyek azt mondják valami nagyon természetes dologra, hogy nem is gondoltam erre, hogy ez így lehet, vagy hogy ez így megtörténhet. Én azt gondolom, hogy a női főhős szemszögét is jobban megértjük, hogyha belehelyezkedünk az ő helyzetébe, mert őnála van egyfajta ilyen bekattanás, ami ugye nagyon sokáig tart, és a végén már rájön, hogy hát talán nem is külső ellenségképet kell keresni, ami benne táplálta ezt a fura érzést, hogy nem tud már megszabadulni, vagy nem tud kijönni ebből a helyzetből, és ez a saját maga csapdája volt. Ugye látjuk azt, amikor Lizi elgondolkodik a lehetséges opciókon, hogy mi történhet. Már ami történt, megtörtént. Visszacsinálni nem tudjuk. Elég okos és intelligens nő ahhoz, hogy felfogja, hogy ezzel már pedig együtt kell élni. Csak a tapasztalatai, amit más nőktől, barátnőktől, ismerősöktől hallott, hogy ezek a nők, akik elváltak, és hogyan viszonyulnak a korábbi férjhez vagy apához, hogyan igyekeznek neki adott esetben keresztbe tenni, és nem azt mondom, hogy minden nő így viselkedik, de például ő nagyon sok ilyen esetet látott, és ebből azt gondolta, hogy akkor inkább menekülés előre, hogy ő neki nem biztos, hogy jó lesz, hogyha ez a gyerek az anyjával együtt nyilván becsöppen az ő életükbe kéretlenül, hiszen itt nem arról van szó, hogy ő férjhez ment egy férfihez, aki hozza magával a batyúját az előző házasságból, hanem egy fordított eset, amit ő nem akart, amire az élet vagy ez a helyzet tulajdonképpen rákényszerítette, és ő attól fél, hogy ettől majd felborul az ő házassága, mert nyilvánvaló, ezt mindannyian tudjuk, hogy ilyenkor az apa és az anya között nagyon sokszor vannak feszültségek, felmerülnek kérdések, viták. Onnantól fogva, hogy mikor láthatod a gyereket, nem, most nem jó a gyerek, most beteg a gyerek, most nem érzi jól magát, pedig az anyuka nagyon jól tudja, hogy a férj feleségének akkor van a születésnapja, vagy akkor van egy család esemény, és ezt nagyon jól tudja időzíteni. És a főhős ezt tudja, hogy ha ezek a problémák begyűrűznek a házasságba, akkor talán véget ér emiatt. Én azt gondolom, hogy ez a házaspár, aki az elmúlt 15-20 éves házasságban nagyon sok mindent túléltek együtt, a gazdasági nehézségeket is, tehát hogy a házasság sok mindent elbír, de ő azt gondolja, hogy ezt már nem biztos, hogy elbírja. Ezt nem ő választotta, és az a kérdés, hogy ketten együtt akarnak-e, tudnak-e kijönni ebből a helyzetből.
Ráadásul a félelme azért is indokolt, mert mint kiderül, ez a szerető, ez a K, nevezzük így, akár el is képzelhető róla, hogy betart majd, és eszközként használja ezt a gyereket, hiszen ő szerette volna ezt a férfit magának. Nem szeretnék spoilerezni, de ez fontos ehhez a szerelmi háromszöghöz, vagy nem tudom, hogy ebben a szerelem, vagy inkább a szexualitás fontos, hogy erről érdemes beszélnünk.
Igen. Hát ez egyébként biztosan ahány olvasó annyi féleképpen fogja látni, mert én azt gondolom, hogy mindannyiunknak vannak tapasztalatai. Mindannyian lehetünk Lizik, ugye feleségek, megcsalt feleségek, mindannyian lehetünk, vagy lehet, hogy voltunk Klaudiák, de ugyanakkor Klaudiák is lehetnek bármikor Lizik, vagyis megcsalt feleségek, úgyhogy ez nagyon érdekes ez a kérdés, és rengeteget gondolkodom ezen, de hogy az ő kapcsolatukban, tehát Klaudi a K, és a férj kapcsolatában ez szerelem, vagy annak indul, vagy lehetett volna belőle, illetve melyikük részéről, az kérdés. De nem tudom, hogy mennyire fontos például a női főszereplő szempontjából. Habár, ha így nőként belegondolunk, neki is van egy olyan mondata, hogy tudni akartam, hogy meddig tartott, hogy sokáig, vagy nem sokáig, hogy talán nem fáj annyira. Mert azt gondolom, vagy szeretném azt gondolni, hogy ha nem volt olyan jó, akkor majd nekem nem fáj annyira.
Beszéljünk Liziről, erről a főhősről, akinek tulajdonképpen benne vagyunk a lelkében, és én mondtam neked interjú előtt, hogy nagyon komoly hatással van az olvasóra azért a könyved. Olyan mérőjövő érzéseket írsz le, hogy nem hogy fölkavarja az embert, hanem így konkrétan kikészíti. Mondtad, hogy mások is jelezték ezt vissza. Tehát, hogy azt a fájdalmat, amikor az ember szembesül azzal, hogy a férje megcsalja. Kíváncsi voltam, hogy miért mentél ennyire mélyre?
Hát én szeretem az ilyen lelki dolgokat, tehát általánosságban és a főszereplőim esetében mindig ezek a lelki dolgok sokkal mélyebben érdekelnek vagy érintenek. Itt azt talán elmondhatom, hogy ennek a történetnek van részben személyes érintettsége, és nagyon sokat várt, illetve ért ez a történet, hogy megírjam, és lehetséges, hogy ahogy mondtad, hogy így jött föl. De nagyon szerettek ugye a szereplőknek a lelki világába bele mélyedni, beleereszkedni, és olyankor jönnek föl így érzések. Sokszor én azt vallom, hogy bizonyos érzéseket, amikor írunk, nem tudunk leírni úgy, hogy kitaláljuk. Tehát fantáziából szerintem az érzések nem jönnek, hanem valahol mélyen az emberben ezek egyszer vagy hasonlók megtörténtek, és akkor azt az ember felszínre hozza, és akkor úgy látszik, hogy nekem ez most így sikerült.
Mondtad, hogy sokáig nem tudott ettől szabadulni. És én egy ponton elgondolkodtam a regényedet olvasva, hogy ha nem maradnak együtt, ha egyszerűen azt mondja ez a feleség, a Lizi, hogy jó, megcsaltál, akkor ennek a mi házasságunknak vége, akkor is, hogyha van két gyerekünk, és imádjuk őket, és összetart minket, a múltunk is akár, de vége, akkor valószínűleg hamarabb kigyógyult volna.
Egész biztos vagyok benne én is, hogy ez utána már nem lesz érdekes sem a K, sem a gyerek, sem a férj, senki.
Tehát, hogy ő hoz egy döntést, ami a pozitív döntés, és majdnem ő megy rá.
Igen, de én azt gondolom, hogy ilyen bekattanások bárkivel előfordulhatnak, abszolút, amiből segítség nélkül nagyon nehéz kijönni. És neki volt két kócsa, aki segített, és az első vele hosszabb folyamatot dolgoztak együtt, és mégis eredménytelen volt. És a második pedig teljesen váratlan és véletlenül jött, és egy mondaton múlott az egész, hogy nagyon ügyesen ezt föl tudta oldani, és utána, minthogyha már megszabadult volna ettől a tehertől.
Szerintem ez egy segítség az olvasónak, abszolút, is a saját életében.
Igen. Lehet, hogy az olvasót egy kicsit megdolgoztatja az agyát, a lelkét, mindenét, mert kénytelen belehelyezkedni, vagy legalábbis átérezni a hősnek a gondolatmenetét, az érzelemvilágát.
Ő egy kreatív, egy eszes, talpra esett nő, valószínűleg azért is nem érti, hogy vele ez hogy történhetett meg.
Abszolút kreatív nő, aki színházban jelmeztervezőként dolgozik, tehát valahol az alkotás az egész élete, és én azt gondolom, hogy egy picit hasonlít rám is, hogy nekem is mindig nagyon fontos volt. És lehet, hogy az alkotás, maga az alkotó folyamat azért egy picit többet elvesz úgy a családi életből, a gyerektől, és egy nagyon nagy kontroll kell ahhoz, hogy azt az egyensúlyt fenntartsuk. És valószínűleg, tehát ő velük, amikor ez az egész történt, az akkor volt, amikor úgy érezték, hogy a tetőponton vannak, hogy most a legjobb az életünk, végre minden a helyére került, és szerintem ez egy nagyon is valóságos, amikor ilyen pillanatokban engedjük el egy picit jobban a másik kezét és a figyelmet a másikról, és akkor történik ez meg. És nagyon érdekes, hogy pszichológusokkal beszélgetéseket ebben a témában csak később, már a regény befejezése után olvastam, és mindenhol azzal szembesülök, hogy kell egyfajta intelligencia ahhoz, hogy legalább megpróbáljuk rendbe hozni a dolgokat, és eljussunk odáig, hogy lehet, hogy bennünk is van a hiba, vagy megkeressük magunkban is a hibát, és ugye remélem, vagy bízom benne, hogy a történetben nem is érződik az, hogy az a bizonyos másik nő volt az oka és a hibás mindenért, holott ő ezt nyilván érezte, de azt gondolom, hogy a végére azért a szálak ott kisimulnak. Tehát, hogy mielőtt mindent borítunk, én azt gondolom a főhősömmel együtt, hogy meg kell próbálni, amennyiben úgy gondoljuk, hogy még van értelme. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni.
Megtartani házasságot.
Igen, igen, hogy nem minden áron. Tehát ez nem minden megromlott házasságra érvényes, csak ott, ahol még van érzelmi szál a felek között. Mert ahol nincs, ott már megette a fene. Tehát ott már valóban jobb kiszállni ebből az egészből, de benne maradni és tenni érte sokkal nehezebb. De megérheti akár.
Ráadásul úgy, hogy nem fönntartani a bűntudatot a másikban.
Hát, hogyha egyszer például megbocsátunk, ami nem azt jelenti, hogy elfelejtjük, mert lehetetlen, de mondjuk megbocsátunk, akkor nem ér minden nap szurkálni és piszkálni, vagy bizonyos pillanatokba visszaélni ezzel a dologgal, mert könnyen fordítottjára sülhet el.
De nem akarsz mind a három szereplőnek feltétlenül igazságot szolgáltatni.
Sőt, szándékos volt, hogy ne csináljam, hogy ezt elkerüljem, és nagyon sok dolgot úgy gondoltam, hogy majd az olvasó. Nem én, mint író, tehát ne én ítéljem el egyik vagy másik szereplőt, mert van egy csomó szereplő, akik nagyon sokat tettek ehhez a kapcsolathoz, vagy cselekedtek olyan dolgot, ami hátráltatta ennek a fejlődését.
Rokonság, igen, anyós, így barátok, van. Tehát hogy azért mindenkinek van erről véleménye, és ide is oda áll.
Igen, és én szerzőként nem akartam állást foglalni, vagy a nagy okosságokat osztani, hanem azt gondoltam, hogy majd az olvasó fogja kimondani azt, amit ő gondol, hozza meg az ő ítéletét.
Mennyire szól ez a te regényed a tudatos életről, vagy életszemléletről? Mert hogy a Tomó történetét és az ő cselekedeteit látjuk, gondolkodhatna azon, hogy a tetteinek milyen következményei vannak.
Ez egyébként nagyon érdekes a tudatosság, hogyha egy házasságon belül vizsgáljuk ezt a kérdést, mert szerintem van olyan, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy az ő házasságuk olyan, hogy voltak benne, vagy vannak olyan időszakok, amikor egyikük vagy másikuk erősebb. És ugyanakkor ez a tudatosság is ott van, ahol az egyikük erősebb, és akkor esetleg a másik húzza magához közelebb a másik felet, de valahogy ez náluk jól működött sokáig. Ugye az elején nagyon sok nehézségük volt, És a Tomok is mondja, hogy a Lizinek nagyon sok mindent köszönhet. És aztán ugye jön egy olyan időszak is az életükbe, amikor ez a dolog megfordul. De szerintem valamennyi tudatosság meg kell az embernek az életében, mert ha nincs, akkor meg csak sodródunk a dolgok, bennünket sodornak egymással, és itt azt hiszem, hogy egy kulcskérdés, vagy egy kulcs szó az ő életükben az, hogy nekünk mindig nagyon jól ment, hogy álmodjunk és tervezzünk. És ebben az időszakban, amiről szól a történet, ott ez nem volt. Ott ez akkor éppen hiányzott. Saját életemben is ugyanilyen fontos ez, hogy bizonyos dolgokat tudjak, hogy mit szeretnék még megcsinálni. Aztán spontán jöhet még hozzá nagyon sok minden, de valamiféle vezérelv az kell, hogy legyen.
Az első oldalokon tudjuk, hogy ott majd születik egy gyerek, és meg is születik, és látjuk, és hát végülis Lizi is látja ott utcán sétálva Klaudiával, az anyukával a kisgyereket, kire hasonlít. De hogy egyszer csak beszűrődik Lizi és Tomó két gyereke is. Az, hogy velük mi történik. Mert hogy mindig arra a megszülető gyerekre fókuszálunk, és nem helyezett direktben ellenpontba, hogy hát ott is van két gyerek, és őket is szeretni kell, hanem hogy az ő életükben milyen változásokat hoz ez a konfliktus.
Van egy kedvenc jelenetem tőlük, az egyébként így a karácsonyi készülődés, és ez már ott a szerkesztési folyamatnak a végén került bele, így spontán jött ez a dolog, hogy hú, hát két gyerek, ugye egy nagyobb fiú, meg a kicsi a lány, és nagyon cukik, ahogy vitatkoznak a kis testvérről, hogy ugye az egyik, a nagyobbik az azt gondolja, hogy hát nekünk már nem kell a kislány, meg úgy szeretnék egy kis testvért, hogy milyen jó lesz majd, ha a Dorothy jön.
De Klaudia kislánya, neki csak egy ilyen kisbaba, akivel majd lehetne játszani.
Igen. Még ezt így nem fogja föl, és azt tetszett a jelenetben, hogy amikor az anyukának leesik, hogy Dorottyának fogják hívni a kislányt, és leesik, hogy az ő lánya azért hívta a babát Dorottynak, mert ő már hamarabb tudta, hogy fogják hívni, és ezért ez megint egy nagyon erős pillanat volt, hogy hú, basszus, még a kislányom is hamarabb tudott részleteket, mint én, hogy még ebből is kihagytak engem. Ez egy ilyen kemény, de ez egy ilyen kedvenc jelenetem lett.
Klaudiával hogyan bántál? Tehát amikor őt írtad, akkor milyen érzések voltak benned?
Hát az, ahogy Lizi is az elején leírja, hogy tulajdonképpen egy csinos nő, egy szimpatikus, hogy tényleg, ha nőként nézem, de mégis férfi szemmel, hogy esetleg tetszetős a férfiaknak, de aztán szépen lassan megismerjük őt, ahogy a dolgok mélyére kerülünk, és hát azért én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ezt kezelni. Tehát, hogy ebbe az egész történetben nem is tudom függetleníteni a szereplőket egymástól, mert úgy gondolom, hogy nem csak a férfi és a nő élete kötődik, bogozódik össze egy életre elvághatatlanul, hanem mondjuk a Lizi és a Klaudia élete is. Függetlenül attól, hogy találkozni fognak-e az életbe, vagy sem. De én azt gondolom, hogy törekedni kell arra, hogy azért a gyűlölet vagy a negatív érzések azért ne gyűrűzzenek be az életében, mert akkor megint az van, hogy egy mekkora lelki terhet cipel magával. Szerintem ezt nem kell.
A Lizi részéről?
A Lizi részéről, igen.
Mert hát Klaudiában is volt gyűlölet. Azért hát benne is iszonyatos indulatok munkáltak, neki, hiszen igen, egyedül maradt.
Neki nem sikerült, igen, a terve. Az ő szemszöge is nagyon érdekes lehet, tehát biztos, hogy egy regényt az ő szemszögéből is lehetne írni, de ahhoz nekem nincs tapasztalatom, és az erőimet nem hiszem, hogy át tudnám fordítani abba az irányba. Ezt meghagyom valaki másnak.
Mennyi szerepe van ebben a történetben annak, hogy nem a Lizi természetes közegében, tehát nem a saját hazájában történik?
Ugye a történeteimnek van egy jellegzetessége, hogy mindegyik a Vajdaságban, vagy a volt Jugoszláviában játszódik. Ennek az egyik oka az, hogy a férjem szabadkai származású, 92 óta jön Magyarországon, és azzal, hogy mi összeházasodtunk, sőt, már korábban bekerültem egy úgynevezett jugótársaságba, és ugye a férjem révén pedig egy ilyen félig bunyavác, félig magyar családba, ahol azért ez az elmúlt negyed század, ez azért megtette a maga a hatását, és nagyon, nagyon magával ragadott a kultúra, az a szándék, hogy megismerjem ezeket az embereket. Ugye ma már nagyon jól beszélem a szerb nyelvet, és vallom, hogy egy idegen nyelv megismerésével szívek és kapuk nyílnak ki. Én ezt tapasztalom. És amikor felmerült ez a történet, hogy hol játszódjon, akkor nekem azt mondta a szerkesztőm, hogy Éva, felejtsd már el ezt a vajdasági vonalat, és azt mondtam, hogy ezt én nem felejtem el, mert nekem ez a sajátosságom. És akkor az egész történetet átpakoltam Újvidékre, mert tetszett a város, sokat megfordultam, kötődésem van oda, és úgy gondoltam, hogy ezzel egy új vonalat hozok be, mégpedig hogy Újvidéken is élnek magyarok, hasonlóképpen, ahogy a regényemben ábrázoltam, együtt más nemzetiségűekkel, és ezzel azt gondolom, hogy sokkal színesebb a történet, mint hogyha például, tudom én, Baján vagy Szegeden játszódott volna.
Lizi vállalta a férje miatt ezt, hogy ő megtanulja a nyelvet jól, hogy oda költözik, hogy ott élnek, és azért ez róla sokat elárul.
Nekem ezzel, hogy Lizi vállalta, illetve hogy az egész családdal áttelepültek Újvidékre, és ő magyarként ott tulajdonképpen egy új otthonra lelt, új közösségre. Ezzel nekem volt egy fajta szimbolikus szándékom, mégpedig ugye mostanában a vajdaságban élő magyarság körül mindig fölmerül az a kérdés, hogy mennyire beszélik a hazájuknak a nyelvét, vagy mennyire nem. És vannak olyan faluk, ahol megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy nem. Tehát tulajdonképpen elszigetelve élnek, és ezzel a példával, hogy Lizi magyarként megtanulta és elsajátította a nyelvet, azt szerettem volna megmutatni, hogy azzal az ember nem lesz kevésbé magyar. Hogyha ott élőként megtanulja a szerb nyelvet, vagy a horvátot, vagy bunyavát, teljesen mindegy, hanem azzal több lesz. Tehát ennek van egy ilyen fajta kulturális üzenete is.
Megbocsátás. Pap Évával beszélgettünk a regényéről, amely az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
Ez a beszélgetés folytatódik még. A SoundCloudon és a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáin meghallgathatják.